Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!
Színházművészeti magazinunk, az Olvasó próba következik.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. A mikrofonnál Fazekas István, az Olvasó próba szerkesztője. Színházművészeti magazinunk harmadik évadának 8. adását hallják. Hangos periódikánk célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebb vigyük a kedves rádióhallgatókat, és hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről, az európai, ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk Urbán Gyula, a páprendező. Urbán Gyulát 2025. március 31-én hívta haza Teremtő Istene. Élete alkonyán egy bábszakkört szeretett volna létrehozni kisiskolásoknak. Egy szakmai beszélgetés fennmaradt erről, ezt is meghallgatjuk majd. Ha tehetik, tartsanak velünk! Van valami különös csend a báb körül. Nem a némaság csendje ez, hanem a várakozásé. Az a pillanat, amikor még nem mozdul, de már benne van a mozdulati ígérete. Urbán Gyula egész életműve ebben a törékeny, mégis feszültséggel teli átmenetben született meg, az anyag és az élet határán, ahol a fa, a textil, a festék, egyszer csak lélegezni kezd. Egyszer azt mondta nekem, a báb ember szeretne lenni. Ez nem esztétikai kijelentés volt, hanem antropológiai felismerés. A báb nem utánzata az embernek, hanem törekvése. Nem másolat, hanem vágy. És ebben a vágyban rejlik Urbán Gyula művészetének mélysége. Mert aki ezt megérti, az tudja, a színház nem reprezentáció, hanem teremtés. Urbán Gyula nem egyszerűen rendezett, amikor rendezett. Világokat hívott elő. Olyan világokat, amelyekben a gyermeki tekintet nem alacsonyabb rendű, hanem eredendőbb. Ahol a játék nem felkészülés az életre, hanem maga az élet. Az ő színházában a báb nem eszköz volt, hanem alany. Nem tárgy, hanem sorshordozó. És talán ezért tudott olyan természetességgel nyúlni a klasszikusokhoz is, mert nem lefordította őket a báb nyelvére, hanem visszaadta nekik azt az ősi, mítikus réteget, amelyből egykor maguk is megszülettek. Gondoljunk csak a nagy vállalkozásaira. A Toldi, a János Vitéz, az Odüsszeusz történetei az ő kezei között nem didaktikus illusztrációkká váltak, hanem újra élhető tapasztalattá. Nem a történet volt a fontos, hanem az út. Nem a hős, hanem a keresés. A bábit nem kisebbítette az eposzt, hanem kitágította, mert a stilizáció révén közelebb vitte a lényeget. És aztán ott van a minden egér szereti a sajtot. Egy mese, amely első pillantásra egyszerű, könnyed, játékos, már-már kedvesen tanító. De Urbán Gyula írásművészete és rendezői gondolkodása mindig a felszín alá, a mély rétegekbe hatolt. Ez a darab nála nem csupán a másság elfogadásáról szólt, hanem a létezés alaphelyzetéről, hogy mindannyian idegenek vagyunk valahol, és otthont csak egymásban találhatunk. Nem véletlen, hogy ez az előadás évtizedek óta él, mert nem aktualitása van, hanem igazsága. Az idő Urbán Gyula színházában nem lineárisan telt, inkább rétegződött. Egymásra rakódó jelentésekből építkezett, mint egy gondosan faragott bábtest. A mozdulat nála sohasem volt öncélú. Mindig volt valami fontos jelentése. Egy kéz emelkedése, egy fejbillentés, egy lassú fordulás, ezek igazából nem gesztusok voltak, hanem mondatok. És a néző, ha figyelt, olvasni tudott bennük. Talán ez volt az ő egyik legnagyobb tanítása, a figyelem, a másikra való figyelés. A színház nem zaj, nem látvány, nem technika, hanem koncentráció, jelenlét. Az a képesség, hogy észrevegyük a legapróbb rezdülést is. Mert a báb, ha jól van megteremtve, akkor a léte hangosabb lehet minden kimondott szónál. Urbán Gyula hosszú pályája során nem csak előadásokat hozott létre, hanem szemléletet formált. Tanított nem csak egyetemeken, hanem tanított minden egyes munkájával. Az a fajta művész volt, aki nem választotta külön a mesterséget és a hivatást. Nála a kettő ugyanaz volt. A szakmai fegyelem és a költői érzékenység ritka egységben jelent meg. Gyula bácsi a barátom volt. Hálás vagyok Istennek érte. 2025. március 31-én lezárult az ő földi története. Azóta különösen élesen látszik, milyen űrt hagyott maga után. De ez az űr mégsem üres. Tele van emlékkel, hangokkal, mozdulatokkal, szavakkal. A báb ember szeretne lenni. Tiszta, egyszerű, lényegre törő ember. Mentes minden fölöslegtől. Csak mozdulat és jelentés. Urbán Gyula színháza ezt a tisztaságot kereste, és meg is találta. Az ő emlékét idézzük most fel egy vele készült beszélgetéssel, mely a bábjátékról az utolsó szakmai beszélgetése volt. Élete alkonyán is a bábokkal a gyermekek felé fordult. Rövid zene után ő fog megszólalni. Vendégem Urbán Gyula, író, költő. Gyula bátyám, szeretettel köszöntelek, és először arról kérdeznélek, hogy hamarosan a Széchenyi István kéttanyelvű általános iskolában, a 10. kerületben bábszakkör indul, amelynek te leszel a felügyelője. Hogyan indul el általában egy bábszakkör?
Hát egy bábszakkörhöz ez egy olyan művészeti ág, amihez nagyon nagy odaadás kell. Tehát kell valaki az iskolában, mondjuk, mert az ember nem lehet ott állandóan se a bábkészítő, se a rendező, hogy állandóan ott legyen, de nagyon fontos egy folytonosság. És a folytonosságot azt egy pedagógus szokta adni. Na most néhány szót a magáról a gyerekbábjátszásról. A gyerek eleve rá van hangolva, ráhangolódott a bábura, ahogy egy ilyen bábut mutatsz neki. Hát most itten az iskolában csináltunk egy kis bemutatót, hát a mackót azt rögtön kézbe veszi, simogatja a másik gyereket a mackóval, szóval ebben nincs semmi gond. De ezt megszervezni, az, hogy kik jöjjenek, mikor, milyen korosztály. Általában én úgy gondolom, hogy a kicsik az egy csoport, és aztán a nagyobbak az egy másik csoport. Nem érdemes összekeverni őket, mert ebből csak baj lehet. Már csak fizikailag is, mert a nagyobbak azok magasabbak. Most néhány szólt a magáról a báburul, és a bábjátszásról. Nagyon sokáig, hát úgy kezdődött a maga a bábjátszás, hát, ahogy mondani szokták már a görögök is, szóval volt Görögországban is, Rómában is bábjátszás, bábjátékosok, de a igazi eredete az Távol-Keleten van, főleg Indonéziában. Ez mondjuk a gyerekek szempontjából nem annyira lényeges, de az lényeges, hogy maga a marionett szó, az Máriácskát jelent magyarul, és hát ebből akkor rögtön le tudjuk vezetni, hogy ez templomba kezdődött. Tehát ilyen betlehemes játékokat játszottak, de tudjuk, hogy a betlehemes játékokban vannak ilyen kis epizódok, a pásztorok, stb. És hát bizony a középkori bábjátékosok, jokulátorok, azok egy kicsit többet engedtek meg maguknak, mint amennyi egy templom falaiba befér, ezért kirúgták őket a papok. Jó helyre kerültek a vásárra, a vásártérre. És hát ott játszottak, és nagyon sokan mondják, hogy miért olyan szörnyűek a Grimm mesék. Hát azért, mert azt nem gyerekeknek írták eredetileg, hanem tulajdonképpen az volt a napi lap, vagy a heti lap, vagy valami hasonló, és ezeket a történeteket, ezeket a felnőttek, ha nem is élvezték, de nagyon szórakoztatónak és borzalmasnak találták. És akkor egyszer csak Németországban, ahol általában most is megünneplik a gyerekeknek a születésnapját, elkezdtek a születésnapos gyerekeknek játszani. És ennek akkora sikere volt, ezt úgy hívjuk, hogy házi bábjáték, akkora sikere volt, hogy a különféle óvodák, híres óvodák átvették, és lassan a bábjáték átalakult gyerekeknek való színházi produkcióvá. És ez az egész világon így volt. A mostani megközelítésről nem szívesen beszélnék, mert a bábjátékhoz paraván kell, tehát a gyereknek szüksége van a misztikára, arra, hogy valami ott megmozdul. És én úgy gondolom, hogy nem akarja látni azt, hogy ezt valaki mozgatja. Jön neki a mókuska, az mókuska, a kiskacsa, az kiskacsa, medvebácsi, medvebácsi, és így tovább. Tehát én úgy gondolom, hogy ha egy iskolába egy bábszakkort akarunk létrehozni, akkor erre a hagyományra kell támaszkodni, és nem kell itt össze-vissza művészkedni, hanem egyszerű, nagyon egyszerű dramaturgiai játékokkal kell kezdeni.
Tanúi lehettünk annak a te vezetéseddel, hogy azok a gyerekek, akik tulajdonképpen még nem báboztak, egy néhány perc után bábozni kezdtek. Igazából a kezükbe vettek néhány bábut, majd utána alakult egy ilyen kis béka kórus, és a gyerekek pillanatok alatt ugye ezeket a bábokat megelevenítették. Mi ennek a titka? Vagy van-e ennek titka egyáltalán?
Hát az egyik titok az az, hogy a gyerek ki van szolgáltatva a felnőtteknek, a szó jó értelmébe. Föl kell nézni állandóan a gyereknek. És akkor egyszer csak ott találja magát egy olyan világba, ahol picinyek, mert a bábok kisebbek, mint ő. És ott otthonosabban mozog, lehet, hogy eljátsza a felnőttet, a szüleit. Ezt nem lehet tudni, nagyobb tudósok is foglalkoztak ezzel. De a másik pedig az, hogy a karakter, hogy a gyerek sémába gondolkodik, ugye? Karakterekbe mondjam azt, hogy Jung-szerűen, tehát van anyafigura, van apafigura, van gyerekfigura, van kisgyerekfigura, nagygyerekfigura, stb. Ezekben is otthon érzi magát, mert az első, amit lerajzol, ugye az a napocska, vagy a holdacska, vagy az egerecske. Szóval minden arra mutat, hogy ez nagyon közel áll a gyerekhez, és nagyon intuitív területekre tudja vinni a bábjátszás a gyermeket.
Gyula bácsi, annak is a tanúi lehettünk, mert az iskolában működik egy zenekar is. Azok a gyerekek, akik zenéltek, azokkal a gyerekekkel, akik most bábozni kezdtek, egy pillanat alatt tulajdonképpen megtalálták a közös hangnemet. Mondhatjuk úgy, hogy a kontextusba rögtön beilleszkedtek. Te hogyan látod, hogy amikor így a gyerekek elkezdenek együtt dolgozni, akkor ilyenkor kialakul egy ilyen természetes dramaturgia is? Tehát a gyerekek az összhangteremtésnek mennyire a mesterei?
Hát ez nagyjából a pedagógiához hasonló. Tulajdonképpen egy jó ilyen bábszakkörben hagyni kell a gyerekeket, hogy kibontakozzanak, és vezetni kell. Ez a jó pedagógus, akinek megvan egy elképzelése egy óráról, és kinyitja ezt az elképzelést a gyerekek felé. Az ilyen pedagógusok már nagyon ritkák, de talán egy ilyen bábszakkörbe meg lehet valósítani.
Kedves hallgatóink, az Olvasó Próba című színházművészeti magazint hallották. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Fazekas István. Isten áldja önöket, további szép napot kívánok!
Elhangzott az Olvasó Próba. Színházművészeti magazinunk zenei szerkesztője Bögös Henrietta volt. Brahms harmadik F-dur szimfóniájának első tételét a Magyar Rádió szimfonikus zenekara szólaltatta meg.
Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.